98,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ünnepre gyűltek össze a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Jászfényszaru település lakosai a város legrégebbi és legnagyobb műemléképületében. Az 1702-ben épült és minden szentek tiszteletére szentelt templomban. A hálaadó szentmisét bemutató Ternyák Csaba érseket Kollár Csaba az egyházközség képviselőtestületének elnöke köszöntötte. Az ünnephez két fontos momentum is kapcsolódott, megújult a templom toronysisakja. Másrészt 10 éve került a helyi általános iskola az Egri főegyházmegye fenntartásába. A főpásztor a szőlőtő és a szőlővesző hasonlatát állította prédikációja középpontjába. Jézus a szőlőtő, mi vagyunk a szőlővesző, ami csak akkor marad életben, és csak úgy tud gyümölcsöt teremni, ha rajta marad a szőlőtövén. Mi pedig, ha az imádság, a jó cselekedet és a közösség ápolása révén élő kapcsolatban maradunk Jézus Krisztussal, aki a szeretet gyakorlásában és az áldozatvállalásban példát mutatott nekünk. Európai uniós és állami forrásból újabb vidéki munkahelyi bölcsödék létrehozását támogatja a kormány. Jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára 60-ban. Kon Zsófia a 60-i kórház munkahelyi bölcsödéjében elmondta, az 1,3 milliárd forint keretösszegű program részletei már megtalálhatók a pályázat.gov.hu honlapon. A támogatási kérelmek benyújtására a nyár folyamán lesz lehetősége az igénylőknek. Jelezte, egy vagy két, legfeljebb 8, illetve 16 férőhelyes csoportszoba kialakítására lehet pályázni a vidéki településeken. A támogatás összege kedvező elbírálás esetén csoportszobánként 27 vagy 33 millió forint is lehet, tette hozzá. Világviszonylatban is egyre erősebbek a magyarországi egyetemek. Emelte ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Varga Bajusz Veronika elmondta, a nemzetközi rangsorok szerint 2020 előtt 7, ma már 12 magyarországi egyetem van a világ legjobb felsőoktatási intézményeinek 5%-ában. Örömtelinek nevezte, hogy a vidéki egyetemek is sokat erősödtek az új struktúrában. Minden második jelentkező vidéki egyetemre jelentkezik, sőt a felvételi arányok szempontjából is ugyanezt tapasztalható. 25 évvel ezelőtt indult el a magyarországi ökoiskola program, amelynek idei ünnepségén 171 oklevelet és 105 örökös ökoiskolai oklevelet adtak át, így a 2025-26-os tanévtől már minden harmadik tanuló ökoiskolás, hangzott el Dunakeszin a címek átadási ünnepségén. Tuson Bence igazságügyi miniszter, a térség országgyűlési képviselője a rendezvényen elmondta, fontos a gyermekek nevelésénél, hogy szeressék a virágokat, fákat, és gondoljanak mindenre úgy, hogy nem csak esztétikai szépséget képviselnek, hanem ez maga a jövő. Maruzsa Zoltán a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára arról beszélt, hogy 25 évvel ezelőtt több mint 20 iskolával indult útjára a magyarországi ökoiskola program, amely az első 5 évben 150 iskolára bővült. Erre a tanévre pedig már 1400 fölött van az ökoiskolák száma, az örökös ökoiskola státuszt pedig 845 iskola érte el. A gyermekek panaszmentes gyógyulásához, gyógyításához kíván támogatást nyújtani a Belügyminisztérium integrált jogvédelmi szolgálata. Ennek része az az interaktív betegjogi foglalkoztató füzet, amelyet az idei gyermeknap alkalmából készítettek az egészségügyi ellátásban részesülő gyermekek, hozzátartozóik, illetve az egészségügyben dolgozók számára, közölte a tárca jogvédelmi biztosa Budapesten. Novák Krisztina a Heinpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet épületében tartott tájékoztatón. Egyebek mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy a tájékoztatáshoz való jog a harmadik leginkább érintett betegjog. A megfelelő kommunikáció elsősorban azért segíti nagyban a gyógyulást, mert így a beteg tisztában van a betegség lefolyásával, a terápiás lehetőségekkel, illetve az orvosnak is joga van ismerni a kórelőzményeket, a beteg életvitelét, valamint azt, hogy milyen gyógyszereket szed. Felidézte, tavaly indították el az Értsük jól egymást kampányt, ami újabb mérföldkőhöz érkezett, az Értsük mi is jól egymást szlogennel most kiadott betegjogi foglalkoztató füzet ezt a nevet viseli. Végül az időjárásról. A vastagabb felhőzet szakadozik, gomolyosodik, már a Dunántúlon is több órás napsütésre számíthatunk. Keleten, északkeleten eső sem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. Híreinket hallották.
Szentek, szent életű emberek.
Néri Szent Fülöp áldozópap. Sokan látták Néri Szent Fülöp életéről készített filmet. Legyetek jók, ha tudtok. A film nagy tetszést aratott. Mégis azt kell mondanunk, a valóság sokkal gazdagabb, csodálatosabb, mint ahogy azt egy film képes bemutatni. Ezért érdemes olvasni a szentek életrajzait. Fülöp Firenzében született 1515. július 21-én, meghalt Rómában 1595. május 26-án, 80 évet élt. Néri Fülöp édesapja kisjegyző és alkimista volt Firenzében. Mindössze 5 éves volt Fülöp, amikor meghalt az édesanyja, de mostohája is megszerette Fülöpöt, akit Pippo Bónónak beszéztek. Mindenki kedvence lett közvetlensége, vidámsága és vicces természete miatt. Iskoláit Firenzében a Domonkosok iskolájában kezdte meg. Ők ültették szívébe a nagy megbecsülésnek örvendő Savonarola tiszteletét is. A Domonkosoktól tanulta meg azt is, hogy igazi egyházi megújhódás csak a papság belső megváltozásával lehetséges. A Domonkosok a szívébe oltották, hogy hinni kell a Szentlélekben, aki élteti az egyházat, és ma sem hagyja el. Nagy örömet élt a Szentírás gyakori olvasásában és az elmélkedésben. 1533-ban édesapja San Germánóba küldte, hogy gazdag kereskedő nagybátyának segítsen az üzletben. De mivel közel volt Monte Cassino, többet volt ott, mint az üzletben. 3 évnél tovább nem bírta a kereskedést. Eközben megtanulta a tökéletes Isten szeretet gyakorlását, és megszerette a régi egyiptomi remete szerzetesek lelki útmutatásait. Isten rendkívüli látomásokkal és kegyelmekkel ajándékozta meg. A leghíresebb, a katakombákban kapott ajándék, úgy látta, hogy tüzes golyó hatol be a száján, és leszáll a szívébe. Egy másik alkalommal keresztelő Szent János, Firenze védőszentje arra szólította fel, hogy hagyjon fel eddigi életmódjával, Rómába kell mennie, de úgy kell élnie, mint a sivatagban. 1536-ban már Rómában volt. Krisztust követte nagy szegénységében. A vámhivatal vezetője adott neki szállást és táplálékot azért, mert gyermekeit nevelte. Teológiai előadásokat hallgatott, és megismerkedett Loyolai Szent Ignáccal. Tőle tanulta meg a belső imádságot. A 2 évi éhínség idején segítette Róma éhező szegényeit. Ennek az akciónak a keretében megismerte az isteni szeretet oratóriumát. Ennek a jelszava lett később saját oratóriumának is a mottója: Sola Caritas, csak a szeretet, egyedül a szeretet. Majd hirtelen abbahagyta tanulmányait, és a teológia helyett napjait utcai apostolkodással töltötte. Eladta könyveit, és az értük kapott pénzt odaadta a szegényeknek. Bizalmat keltő modorának senki sem tudott ellenállni. Istennel töltekezett minden éjszaka. Fölkereste a Szent Sebestyén katakombát, majd Róma templomait, és imádságai után pár órát ott aludt az előcsarnokban. Csodálatos belső egyesülésben volt az Úrral. Az első remeték szép röpimáit suttogta. még költeményeket is írt ilyen pillanataiban. 1551-ben, 36 éves korában pappá szentelték. Ezután alapította meg híres oratóriumát. Megismerte fiataljait, legtöbbjüket a gyóntató széken keresztül. Egy kis tábor alakult ki körülötte. Délutánonként összejöttek kis szellájában, és kezdődött a lelki beszélgetés. A szentek életét olvasták. Ez nagyon fontosnak tartotta, hogy példaképeket állítson a fiatalok elé. Ezen kívül gyakran vitte őket kirándulni. Este aztán sokáig térdeltek az oltári szentség előtt. Megint csak nagyon tudta azt, hogy vallásos életünk középpontjában az oltári szentség, a szentségi Jézus áll. Fülöp vidám természete folytán valóságos bohóc szerepet is magára öltött, hogy övét szórakoztassa, és minél többször, és minél jobban megnevettesse. Kacagtak is a fiatalok, de nagyon. Cellája hamarosan szűknek bizonyult, így megvásárolt a templom szomszédságában egy raktárépületet, s azt átépítették oratóriummá. Fiatal közössége ettől kapta 1554-ben a nevét. A szentírás olvasás napi feladatukká vált. Közösen imádkoztak, aztán kiké a város szegényei közé és a kórházakba ment segíteni. Munkásságuk egyre jobban bővült. Oratóriumokat tartottak vasárnap reggelenként a mise előtt. Délután és esténként népnyelvű szent énekeket énekeltek. Közösen imádkoztak, körmeneteket szerveztek. Róma hét legfőbb templomából búcsújárásokat szerveztek, amelyekbe később még a bíborosok is bekapcsolódtak. De az inkvizíció kétszer is gyanús szemmel nézte. Alázatosságával és kedvességével mindenkit lefegyverzett. Sőt, a pápák bizalmát is megnyerte. Nagy barátja volt az életszentség hírőben működő borromei Szent Károly milánói bíboros. 1564-ben megalapította a papok oratóriumát Firenzében. Naponta 15 órát is gyóntatott, keveset aludt és evett, de sokat imádkozott. Művét a pápa is jóváhagyta azzal a céllal, hogy ápolják a papi hivatásokat, mert egy bensőleg megújult papság nagy tökéletességre segítheti Isten népét az üdvösség útján. Fülöp lassanként Róma második nagy apostola lett. Kiváló lelkivezető volt, aki csodálatosan tudta egyesíteni magában az aszketikus szigort és a játékos derűt. A nevető szent, így hívták Fülöpöt. 1593-ban elérte, hogy elfogadják hivatalából való lemondását. Halála előtt, a szent kenet fölvétele után, az uram nem vagyok méltó szavaknál, könnyekre fakadt. Mindenki előtt ezzel vádolta magát. Soha semmi jót nem tettem. Egyáltalán semmit. Egyáltalán nem vagyok méltó. S a csodatevő, a szent miséi alatt elragadtatásba eső nagy szent 1595. május 26-án reggel 3 órakor meghalt. Szenti avatása már halála után 2 hónappal megkezdődött. 1622-ben Loyolai Ignáccal, Xaveri Ferenccel és Avilai Terézzel együtt avatták szenté. Idézek néhányat gyakori fohászaiból. Ó Istenem, mikor foglak úgy szeretni, mint a gyermekek szeretnek? Még sohasem szerettelek eléggé, de szeretlélek nagyon-nagyon szeretni. Akarlak szeretni, de erre is neked kell segítened. Én Jézusom, nem bízom magamban, hanem benned bízom. Én Jézusom, ha nem segítesz, sohasem leszek képes valami jót cselekedni. Jézusom, légy az én Jézusom. Megváltom, engedd, hogy szeresselek nem félelemből, hanem igazi szeretetből. Mit tegyek én, megváltom, hogy kedved teljék bennem? Csak egyet, a te szent akaratodat, ó Istenem! Istenhez így imádkozunk Néri Szent Fülöp ünnepén. Istenünk, te mindenkor az életszentség dicsőségével tüntetted ki hűséges szolgáidat. Gyújtsd lángra bennünk is a Szentlélek tüzét, amely Néri Szent Fülöp szívét oly csodálatosan áthatotta.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa a tékozló fiú történetéről elmélkedik.
A tékozló fiú története a mennyi atya végtelen irgalma szeretetéről szól. A történet úgy kezdődik, bámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. Ez szóba áll a bűnösökkel, sőt eszik is velük, mondták. A vámosok és a bűnösök valamire szomjaztak. Érezték ők, hogy amit tesznek, az bűn, az rossz, az megalázza az egész lényüket, és hogy valamit tenni kell. Tudták, hogy valamire éhesek, szomjasak, de pontosan nem tudták megfogalmazni. Ezért keresték Jézus, hogy hát ha ő majd tud valami okosat mondani, nagyhírű volt, gyógyított, tanító, mester, és hát ha ő tud választ adni, hogy ő pontosan mire is szomjaznak. És ők itták Jézusnak a szavait. A farizeusok pedig megbotránkoztak rajta, mert egy jó, vallásos ember nem áll szóba ilyen aljanépséggel, mert mi különbek vagyunk náluk, és ezekkel az emberekkel nem tárgyalunk, főleg nem eszünk együtt, sőt az ilyen embereket lenézzük, és nem is akarunk a közelükbe menni, nehogy tisztátalanná váljunk. Ez a kép élt bennük. És erre mond Jézus egy példabeszédet, ami két fiúról szól. A fiatalabbik fiú jelenti a bűnös embereket, a vámosokat, utcanőket, de jelenti a pogányokat is, akik nem ismerik az Istent, vagy nem jól ismerik, még nem tértek meg. Az idősebbik fiú pedig Izraelt jelenti, ők, akik az Isten meghívott, ők a kiválasztottak. Ők már sokkal régebbről ismerik az Istent, ezért ők az idősebb testvér. A történetben a fiatalabb fiú elindul, hogy a maga erejéből boldoggá tegye saját magát. Megvolt az elképzelése arról, hogy egy embert mit tesz boldoggá. Nekem nem mondja meg senki, se Isten, se ember, majd én tudom, hogy mi ad örömet, mire van nekem szükségem. És pénze is volt hozzá. De minden, amit kapott, az az Istentől van. És az élet tönkrement, írja az evangélium, éhínség támadt abban az országban. Itt nagyon fontos az éhínség szó. Utána, amikor a sertéseket őrizte, akkor pedig így fogalmazza meg, én meg itt éhen halok. Tehát éhínség támadt, éhen halok. Egy bűnös ember, aki érzi azt, hogy éhen halok, valamire nagyon mélyen éhezem, valamire nagyon mélyen szomjas vagyok, mint akár a szamari asszony, valamit keres, már a hatodik élettársa van, de még valamire szomjazok, ez valahogy nem tölti be azt az űrt, ami bennem van. Éhség és szomjúság. Minden embernek a legmélyebb vágya, hogy az Isten szeretetét befogadjam, és viszont szeressem őt. Ha hívő, ha nem hívő, akármilyen vallású, ezt az Isten ültette belénk, ezért minden embernek a szíve mélyén ott van. Van, aki letagadja, valaki nem is tudja, vagy befedi más bűnökkel, bálványokkal, de minden ember szívének a legmélyén ott van az éhség. És sokszor ez akkor jön elő, amikor valaki egzisztenciálisan nagy nyomorban van, akár megsemmisült, vagy valóban szegény, de mindenképpen valamilyen katasztrófa éri az életét, és szinte megsemmisül. Ekkor érzi ezt a belső éhséget, ezt a belső fájdalmat. A tékozló fiú hazatér. Persze már készíti a védőbeszédet, hogy hogy magyarázza meg az atyának, hogy ne üssönek agyon, ne büntessenek meg, már a fiú nem lehetek. Viszont valami utolsó szolgának fogadjanak be, de hogy adjanak enni, mert éhen halok. Ebben az atyai házban kaphatok valamit enni, és nem kell éhen halnom, nem kell önmagammal végeznem, van remény. A fiú nem is veszi észre, hogy ő már halott. Halott emberségében, halott a bűnei miatt, halott az álmaiban, az egész lénye halott. Amikor a mennyi atya el is siet, akkor az atya szalad azért, hogy minél hamarabb átölelje az ő fiát. oda megy, átöleli, és pontosan ezt nem írja az evangélium, de el tudjuk képzelni, hogy az atya átöleli, magához szorítja, talán még sír könnyezik is örömében, csókolgatja a fiát, az atya számára a legnagyobb ünnep, hogy a fia hazatért. Pedig a fiú az piszkos, büdös, emberségében, mind külsejében eléggé rosszul néz ki, sőt meg is jegyzi az atya, hogy ez a fiam halott volt. Tehát ő lélekben halott. Ez a legveszélyesebb halál. Azonban, amikor elfogadja az atyának az ölelését, akkor ebben az ölelésben a fiú meggyógyul. Ebben gyógyul meg teljesen. Elfogadja az atyának a szeretetét, a megbocsátását, és ezáltal, most már így mondanánk, hogy a fiú szenté válik, hiszen az atya az ő életéből ad neki. Az atya szól a szolgáknak, hogy hozzák a legdrágább ruhát, sarú, gyűrűt, vagyis nem valamilyen harmadrendű szolgának fogadja vissza, hanem a legdrágább fiának, a teljes méltóságot visszaállítja. Ha belegondolunk abba, és én sokszor gondolkodom azon, hogy ahol ilyen tragédia van, akkor a család azt mondja, fiam, te egy utolsó senki vagy, lejárattál bennünket, mindenki tudja, hogy mit csináltál, te vagy a mi szégyenünk, úgyhogy takarodjál befelé, enni adunk neked, de ki se gyere még az udvarra se, meg nálunk is hírzállat van, az egész családot szégyenbe hoztad, és ezért takarodjál befelé. Vagy valakit ki is közösítenek, fiam, ha ezt tetted velünk, nem vagy a fiam, takarodj innen, vagy nem vagy a leányom. Sokféle variáció lehet erre. Azonban az atya befogadta, sőt táncos, zenés mulatságot rendeztek, és hogy tudja meg az egész világ, hogy a fiam halott volt, de viszont feltámadt, és ha feltámadtad az élőt, az ünnepeljük. Húsvétkor is ünnepeljük, hogy Jézus Krisztus feltámadt. Itt a fiú támadt fel a lelki halálból, az atya irgalmas szeretete által. Az is tudjuk a történetből, hogy az idősebbik fiú megbotránkozik és felháborodik, hogy ez a te fiad, nem is az én testvérem, ez a te fiad, semmi közöm hozzá, te nevelted, te tedded ilyenné. Ez a te fiad hazajött, és mennyi bűnt elkövetett, a pénzét rossz nőkre pazarolta, és most hizlalt borjút vágott, zenés táncos mulatságot rendezel. Én ilyet sose kaptam. Sőt, amikor kértem, hogy egy gödöjét, hogy a barátaimmal el tudjam fogyasztani, akkor pedig nem adtál nekem. És látszik ebből a beszélgetésből, hogy az idősebbik fiú, ha bár otthon maradt, de az atyának a szeretetét nem fogja fel. És ez a központi gondolat ebben az evangéliumban mind a két személynek az a tragédiája, hogy az atyának a szeretetét egyszerűen nem értették és nem fogták fel. Az idősebbik fiú ma sem fogja fel. Hűséges, ő megtett minden parancsokat, de látszik, hogy elég savanyú az a hűség, mert az atyára úgy tekint rá, hogy még egy gödöjét sem adsz neki. Pedig az atya azt mondja, fiam, mindenem a tiéd. De a kulcs, nem fogták fel az atya szeretetét. Amikor a tékozdó fiú hazatért, az ölelésben rádöbbent, hogy kit hagyott ő el, hogy az atyát nem ismerte, hogy az atya mennyire szereti őt, és ebben a szeretetben meggyógyult. Az idősebbik fiú csak panaszkodott, felháborodott, nem is nagyon akart bemenni, én ilyenekkel nem táncolok együtt, mert különben is az Isten igazságtalan, vagyis ő az atyára most is úgy tekintett, hogy igazságtalan valaki, aki a hűségesekhez nem hű, az ilyen jöttmenteket, ilyen utolsó rossz embereket, bűnöseket pedig befogadja, és utána táncos mulatságot rendez. És visszaköszön, hogy a farizeusok is méltatlankodtak, hogy a utcanőkkel, vámosokkal, ilyen jöttment söpredékkel szóbál, hogy tehet ilyet, amikor mi vagyunk a jóvallásos emberek. És a jóvallásos emberek nem fogták fel az Istennek a szeretetét. Ezért, amikor nézzük a saját életünket, mi is éhesek és szomjasak vagyunk, sok minden hiányzik nekünk, próbáljuk betölteni ezzel, azzal, sokszor csalódunk emberekben, mint a szamariasszony, már a 6. élettárs, de még az se jó, még most is szomjas vagyok. Vagy ez a fiú is, aki már mindenfélét kipróbált, és mégis éhes és nyomorult. Azért, mert mindenkinek a legmélyebb vágya az Istennek a végtelen szeretete, ezt befogadni és az Istent viszont szeretni, tiszta szívből imádni. Ez úgy jelenik meg az evangéliumban, mint parancs. De én most szeretném ezt a parancsot elvenni belőle, hanem úgy tekinteni rá, mint ez a boldogságunk alapja, ez a legmélyebb és legerősebb vágyunk, és ezért tegyünk meg mindent, hogy ebből a szeretetből éljünk, és hogy ezáltal igazi, valóban élő és szent emberek legyünk.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa a tékozló fiú történetéről elmélkedett. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották. A műsort Grunda János szerkesztette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrit, a hitoktató, Néri Szent Fülöpről és Szent II. János pápáról beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival.
Az Atya, a Fiú, a Szent Lélek nevében, Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké. Ámen.
Krisztus feltámadt, alleluja!
Valóban feltámadt, alleluja!
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! A mai adásunkban két vidám szívű szentről fogunk beszélgetni. Két olyan emberről, akik nem csak a maguk korában voltak példaképek, hanem ma is nagyon sokat tanulhatunk tőlük. A szeretetről, az örömről, az emberségről és Istenhez való hűségükről. Először olyan szentre emlékezünk, aki mindig mosolygott, mégis mély és igaz hittel élt. Ő volt Néri Szent Fülöp, akit gyakran csak a derűs szentként emlegetnek. Ezután pedig arról a szent pápáról fogunk beszélgetni, akinek a születésnapi évfordulója nem régiben volt, május 18-án. Ő II. János Pál pápa. Egy különleges életút az övé, kisfiúként sok szomorúságot átélt, de soha nem veszítette el a hitét. Pápaként pedig az egész világot bejárta, hogy hirdesse Isten szeretetét, és különösen szerette a fiatalokat. Kérlek szépen akkor, Ákos, légy szíves, ismertesd Néri Szent Fülöp életét röviden.
Fülöp 1515-ben született Olaszországban, Firenzében. Már kisgyermekként is sokat mosolygott, szeretett játszani, és mindig figyelt arra, ha valaki szomorú volt, és próbálta jobb kedvre deríteni. A szülei kereskedők voltak, de Fülöp inkább Isten dolgai iránt érdeklődött. Sokat imádkozott, gyakran egyedül elvonult, hogy Jézussal beszélgessen.
Tamás, légy szíves, folytasd!
Fiatal korában, 1531-ben Monte Cassinói kolostor lábánál fekvő San Germanóban került a nagybátyjához, aki gazdag kereskedő volt, és azt szerette volna, ha Fülöp majd átveszi az üzletet, hogy kereskedőnek tanuljon. Csak hogy Fülöp hamar megérezte, őt nem ez az út hívja. Elhagyta a gazdag örökséget, és Rómába ment, szinte üres zsebbel, de tele Isten iránti vágyal. Rómában kezdetben magántanulóként filozófiát és teológiát tanult, de sosem akart egy nagy tudós lenni. napjai nagy részét templomokban, kórházakban szegények között töltötte. Gyakran látogatta a betegek kórházát, vigasztalta az elhagyatottakat, segített a rászorulóknak.
Ákos, légy szíves, folytasd!
Sokat imádkozott, gyakran éjszakákon át, különösen a Szentlélekhez. Egy pünkösdi éjszakán különleges élményben volt része. Az ima közben úgy érezte szíve szó szerint lángra gyullad, de nem fájdalmasan, hanem örömtől.
A történet szerint a szíve olyan erősen kezdett dobogni, hogy még évekkel később is orvosilag tapintható volt, hogy a mellkasán egy bordája eltört, és a szíve fizikailag is nagyobbra nőtt. Ezt sokan úgy tartják számon, mint misztikus élményt, Isten szeretete fizikailag is átformálta őt.
Köszönöm szépen, Lázár. Tehát itt egy újabb csoda történt, hogy a szíve megnagyobbodott, úgymond. Ákos, légy szíves, folytasd.
Fülöpöt 36 évesen pappá szentelték. Onnantól kezdve még többen keresték fel. Nem csak szegények, hanem nemesek, fiatalok, papok és tanulni vágyó emberek. A gyontató székében gyakran hosszú sor állt, mert híres volt arról, hogy kedvességgel, humorral, mégis igazsággal vezette mindenkit közelebb Istenhez.
Ki tudja, hogy mi az az oratórium? Ákos.
Ahhoz, hogy legyen hol fogadni az embereket, megalapította az oratóriumot, egy olyan közösséget, ahol naponta imádkoztak, szentírást olvastak. Zenéltek, és együtt gondolkodtak Isten dolgairól. Az oratórium nem szerzetes rend, hanem egy baráti, nyitott közösség, amely ma is létezik a világ számos országában.
Fülöp hit abban, hogy a hit nem csak komoly dolog, hanem örömteli is, és sokan éppen ezért tudtak közelebb kerülni Istenhez. Az oratóriumban gyakran rendeztek közös sétákat, énekléseket, kis kirándulásokat, ahol az emberek szabadon kérdezhettek, beszélgethettek.
Köszönöm. Ez ilyen kötetlen beszélgetés volt, és ott nem csak vallásos dolgokról, hanem másokról is beszélhettek, sétálhattak, énekelhettek, kirándultak. És így vezette őket például Fülöp atya a hithez, az embereket Istenhez közelebb. Összegyűjtötte az utcagyerekeket, a szegény gyerekeket, és azoknak alapította az oratóriumot. Léna, légy szíves, mondd el a vidám tanításait Fülöp atyának.
Fülöp különleges módon tanított. Ha valaki túl büszke volt, néha tréfás módon vezette alázatra. Egyszer egy nagyon okos embernek azt mondta, menj végig a városon egy tollseprűvel a kezedben. Máskor ő maga is különös öltözetben jelent meg, hogy megmutassa. A szentség nem a kinézeten múlik. De soha nem gúnyolt ki senkit, de tükröt tartott a viselkedés elé, szeretettel, mosollyal. Hosszú betegeskedése végén Néri Szent Fülöp 1595. május 26-án halt meg, közel 80 éves korában. Aznap úrnapjának előestéjén azt mondta mosolyogva lakótársainak, most meg kell halnom. Aztán lefeküdt. Nem félsz? Kérdezte az egyik testvér. Fülöp megrázta a fejét, így erősen azt mondta. Nem, nem félek. Isten jó, majd egy kis elnézéssel lesz az ő ostoba és haszontalan Fülöpjével szemben. Halála után az emberek százai emlékeztek vissza arra, mit kaptak tőle. Békét, örömöt, tanítást, imádságot. 1622-ben szentté avatták. Ma is sok templom viseli a nevét, és az oratórium közösségei folytatják az ő szellemiségét. A híres arasz szentek között ő a jókedv és lelki öröm szentje.
Hallottátok, hogy melyik napon halt meg, és hogyan halt meg? Ákos.
1595. május 25-án betegségben halt meg.
Igen, így van, pont a mai napon ünnepeljük az ő neve napját, május 26-án. Látjátok, Megkérdezték a társai tőle, hogy félsz-e, Fülöp atya, és ő rázta a fejét, hogy nem. Vidáman, derűsen azt mondta, hogy nem félek, mert az Isten jó, majd egy kis elnézéssel lesz az ő ostoba és haszontalan Fülöpjével szemben. Szerintetek így lehetett ez? Ostoba volt szerintetek? Janka?
Nem, szerény volt, és a gyerekeket nagyon szerette.
Így van, és alázatos volt, és azért mondta ezt, hogy megbocsátja a Jóisten neki, ha néha viccelődött. Mit tanulhatunk Néri Szent Fülöptől ma, 2025-ben? Tomi?
Legyünk mindig jókedvűek, szerények és boldogak.
Igen, jót mondtál. Janka?
Befogadta szegény gyerekeket.
Igen.
És főzött nekik.
Így van, főzött. Nem csak az imádsággal beszélt nekik, meg az Istenről, hanem megetette őket. Főzött nekik finom levest.
És Méri Szent Fülöpnek volt egy csodája, hogy amikor levest főzött a gyerekeknek, akkor kértek második adagot, mert nagyon éhesek voltak, és...
Volt második adag?
Nem, mert elfogyott, de utána csoda történt, és újra töltődött a bogrács, megint elfogyott, és megint újra töltődött, és Méri Szent Fülöp megköszönte az Istennek, hogy meg tudta etetni a gyerekeket.
Igen, hogy csoda történt, és megsorsorozta a levest. Úgy, mint régen Jézus a kenyérszaporításban, meg a halat is megszaporította. Mit tanulhatunk Néri Szent Fülöpről? Lázár.
Isten nem csak a templomban van jelen, hanem a nevetésünkben, a játékainkban, a barátságainkban is.
Így van, köszönöm. Tomi?
A szentség nem azt jelenti, hogy szigorúak vagyunk, hanem hogy teljes szívünkből szeretjük Istent, akár mosolyogva is.
Igen. Ákos?
A jókedv nem bűn, sőt, ha tiszta, segíthet másoknak közelebb kerülni Istenhez.
Így van, köszönöm szépen, nagyon jól mondtátok. És ki emlékszik, hogy mi Néri Szent Fülöpnek a jelmondata, hogyan szól? Janka?
Legyetek jók, ha tudtak.
Így van. Van egy ilyen énekünk is. Hogy szól az ének? Ákos?
Legyetek jók, ha tudtak. A többi nem számít.
Igen, szoktuk énekelni. Köszönöm szépen az iskolába is. Van egy szép imádságunk. Ezzel fejezzük be Néri Szent Fülöpnek az életét. Olvassuk el.
Ima Néri Szent Fülöphöz. Ó, Néri Szent Fülöp, aki egész életedet a szegénynek és betegek segítésének szenteled, kérünk, hogy vedd körül minket a te szereteteddel és védelmeddel. Segíts nekünk megtalálni az utat az alázathoz és a segítőkészséghez, ahogy te is tettél minden nap. Áld meg azokat, akik rászorulnak segítségedre, és adj nekünk erőt és bölcsességet, hogy kövessük példádat.
immagini, certo, quel che giorno sarà della tua vanità.
Eljutottunk a második szentünkhöz, Szent Második János Pál pápához. Ki ismeri Szent János Pál pápát? Tamás.
Ő volt az, akit meglőttek.
Igen, ezt is tudjuk róla. Így van, a múltkori adásban a fatimai szűzanyáról beszélgettünk, és pontosan a harmadik titok őróla is szólt, hogy 1981-ben merénylet áldozata lett.
Túlélte a lövést, és megbocsátott annak, aki meglőtte, és a börtönben egy csomószor meglátogatta.
Így van. Köszönöm szépen.
Karol Józef Wojtyla 1920. május 18-án született Lengyelországban, Vadovics nevű kisvárosban. Édesapja, idősebb Karol, hivatásos katonatiszt volt, édesanyja, Emília csendes, mélyen vallásos asszony volt. Három gyermekük született, Edmund, Karol és egy kislány, aki azonban még csecsemő korában meghalt.
Karol egészen kisgyermekként kezdte megtapasztalni az élet nehézségeit. Amikor 9 éves volt, elveszítette édesanyját, aki egy gyermekszülés során halt meg. Ez hatalmas fájdalmat jelentett családnak. Néhány évvel később, 1932-ben bátyja Edmund, aki orvosként dolgozott, szintén meghalt, miután megfertőződött egy beteg ápolása közben. Végül 1941-ben, már a II. Világháború idején meghalt Karol édesapja is. Karol ekkor 20 éves volt, és teljesen egyedül maradt a világban. Ezek a veszteségek megérintették a szívét, de nem zárták be. Épp ellenkezőleg, megtanult együtt érezni a szenvedőkkel, és meg jobban Isten felé fordult. Gyermekkorában Karol kiváló tanuló volt. Nagyon szeretett sportolni, különösen focizni, síelni és túrázni, de közben mélyen vallásos is maradt. Minisztrált, imádkozott, sokat olvasott, és különösen érdekelte a költészet, a színház és az irodalom. Tehetséges volt a színjátszásba, és verseket írt. Sokan úgy emlékeznek vissza rá, mintha egy csendes, de rendkívül figyelmes és érzékeny fiúra, aki mindig mások felé fordul.
Amikor 1939-ben kitört a II. Világháború Lengyelországot, lerohanták a németek. Az egyetemeket bezárták, a papságokat üldözték, sok templomot elpusztítottak, vagy állami felügyelet alá vontak. Karol kényszermunkát vállalt egy kőbányában, majd egy vegyi gyárban, hogy elkerülje a Németországba való deportálást. Ezek az évek rettenetesen nehezek voltak számára, de mégis ekkor érlelődött meg benne az elhatározás, Isten papnak hívja őt. 1942-ben a föld alatti lengyel egyházban titokban kezdte meg teológiai tanulmányait. Papságot a háború alatt üldözték, így élete veszélyben volt, de ő tudta, hogy az igazi szabadság belül az ember lelkében kezdődik, és Isten szolgálatát semmi sem akadályozhatja meg.
Így van. Meghaltak a szülei, meghaltak a testvérei, utána jött a II. Világháború, és mégis kitartott, és tanult ebben a háborúban is, beiratkozott a teológiára.
1946. november 1-én szentelték pappá Krakkóban. A szertartás után Rómába küldték tanulmányai folytatására, ahol erkölcs teológiát tanult. Karol Wojtyla immár papként visszatért Lengyelországba, és a krakkói egyetemen tanított. Szeretett beszélgetni a fiatalokkal, sokszor nem csak az egyetem falai között, hanem túrázások, kenutúrák és kirándulások közben is. Diákjai csak Vujek, azaz bácsi néven emlegették, mert ez a megszólítás elkerülte a rendőrségi figyelmet. Ez a barátságos, közvetlen kapcsolat jellemezte egész életét. 1958-ban lett segédpüspök, majd 1964-ben krakói érsek, és 1967-ben bíboros. Részt vett a II. Vatikáni zsinaton, ahol sok újítást támogatott, főleg azt, hogy az egyház jobban megértse a modern világ kérdéseit, problémáit, és tudjon válaszolni rájuk szeretettel és igazsággal. Krakói érsekként sokat tett a kommunista elnyomás alatt élő lengyelekért. Bátorította az embereket a hit megőrzésére, templomokat építettet, és soha nem adta fel, hogy a kereszténység szabadságot adó tanítása eljusson mindenkihez.
És amikor bíborosként 1978-ban megválasztották őt, ő lett az első lengyel pápa 1978. október 16-án. Ez óriási meglepetést jelentett. 455 év után először nem olasz pápa lett, hanem egy lengyel, a kommunista országból. Amikor megjelent a Szent Péter téren, így szólt az emberekhez: ne féljetek, tárjátok ki a kapukat Krisztus előtt. Ő volt a 264. pápa. Ez a mondat egész pápaságának vezérgondolata lett, a nehéz, sötét időkben reményt vitt a világnak.
Második János Pál pápa volt a legtöbbet utazó pápa, több mint 100 országba látogatott el, hogy elvigye az evangélium üzenetét. Fiatalokhoz, szegényekhez, politikusokhoz, betegekhez egyaránt szólt, és soha nem félt kimondani az igazságot, akkor sem, ha az nem volt népszerű. A fiatalokat különösen szerette. Megalapította a világi ifjúsági találkozókat, amelyek ma is élnek. Először 1986-ban találkoztak így fiatalok több országból, és a pápa mindig arra hívta őket, merjenek szentek lenni mai világban is.
És tudjátok, Magyarországon is járt itt kétszer is. Először 1991-ben, augusztusban, 16-20-ig volt itt. Én is részt vettem Esztergomban a Szentmisén, ahol pápa látogatást végzett. Aztán 1996-ban is eljött hozzánk, szeptember 6-án és 7-én, akkor kevesebb időt töltött Magyarországon, akkor Pannonhalmára, Győrbe, és Budapestet látogatta meg. Ott meg Győrben vettem részt az ő általa mondott Szentmisén. És most jön az a merénylet, amiről beszéltünk.
1981. május 13-án merényletet követtek el ellene, a török származású Ali Agca háromszor lőtt rá a Szent Péter téren. A pápa súlyosan megsebesült, de túlélte, és első dolga az volt, hogy megbocsátott a merénylőjének, sőt, később meglátogatta a börtönben.
Így van. Bekerült a kórházba, megműtötték őt, és utána később elment és meglátogatta a merénylőjét, és megbocsájtott neki. Ő volt az az első pápa, aki zsinagógába, mecsetbe, protestáns templomokba is ellátogatott, jelezve, hogy a vallások között hídre van szükség, nem falakra. Az ökumené a vallások közötti párbeszéd egyik legnagyobb apostola volt.
A 2000-es évekre egészségi állapota romlani kezdett. Parkinson korral küzdött, alig tudott beszélni és mozogni, de mégis folytatta szolgálatát. Sokak szerint élete utolsó éveiben is prédikált, nem szavakkal, hanem a szenvedés csendes elfogadásával.
És a haláláról mit tudunk, Janka?
2005. április 2-án este halt meg. 84 éves korában, húsvét 2. vasárnapjának előestéjén. Halálának pillanatában fiatalok ezrei virasztottak érte imával a Szent Péter téren. A világ minden tájáról az emberek ezt kiáltották: Santo Subito, azonnal szenté.
Így van, tehát nagyon szerették II. János Pál pápát. A fiatalok ott imádkoztak a kórház előtt, és nagyon-nagyon sok imát, meg rózsafűzért mondtak érte, és amikor meghalt, akkor ezt kiáltották, hogy azonnal szentté szerették volna mindjárt avatni, és ez végül meg is történt. Mikor? Léna?
2014. április 27-én avatták szentté 16. Benedek pápa előkészítése után Ferenc pápa által.
Így van, tehát Ferenc pápa avatta szentté, és hány évig volt pápa, ki tudja, gyerekek? Ákos.
Ő volt a legtovább pápa, mert ő 26 évig pápa volt.
Igen, így van. Köszönöm, ügyesen mondtad. Szent II. János Pál pápa jelmondata az volt, hogy totus tuus, ami magyar fordításban azt jelenti, hogy egészen a tiéd. Ez a jelmondat a Szent Szűz Máriával való szoros kapcsolatát és az ő segítségére való támaszkodását fejezi ki, amely Márián keresztül Jézushoz vezetett. Fatimába zarándokolt, és ott mondott köszönetet a szűzanyának. És képzeljétek el, magával vitte, és oda tette Mária lábához azokat a lövedékeket is, amelyek áthatoltak rajta, s melyeket megtaláltak a Szent Péter téren. Összegzésként, tehát akkor kérlek benneteket, hogy vigyük magunkkal Néri Szent Fülöp életét, életéből a jó dolgokat, és Szent II. János Pál pápát is. Néri Szent Fülöp és Szent II. János Pál pápa példája emlékeztessen minket arra, hogy a hit, az öröm, az imádság erő, és a szeretet mindig továbbadható. Imádkozzunk most Szent II. János Pál pápa közbenjárásáért.
Kérünk téged, Urunk, hallgass meg közbenjárásán Szent II. János Pál pápa előtt, és áld meg imáinkat általa. Add, hogy példája inspiráljon minket a hit mélyebb gyakorlására és az evangélium hirdetésére a világban.
Segít nekünk abban, hogy követni tudjuk az ő példáját a szeretetben és az együttműködésben másokkal.
Köszönöm szépen nektek, Lázár, Tomi, Ákos, Léna és Janka, hogy együtt beszélgethettünk erről a két csodálatos szentről. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Elhangzott műsorunkban Bámosné Jacsó Rita hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!